2023. május 1-én a 34 éves Manjay Starren a három gyermekes édesanyja eltűnését jelentette az édesapja. Starren a saját Minnesotában, Ramsey megyében található Szent Póli otthonából tűnt el, nyomtalanul. Figyelem! Felhívom kedves nézőim, hallgatóim figyelmét, hogy a következő műsorszám a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hangfelvételeket, továbbá rendőrségi helyszíni és vizsgálati leírásokat tartalmaz. Ha még nem tetted volna, de szeretnéd támogatni a munkánkat, kérlek iratkozz fel a csatornára, oszd meg a videót és a gondolataidat az esettel kapcsolatban, komment formájában, vagy akár közvetlenül velem e-mailben. Ha a podcast platformok valamelyikén szívesebben hallgatnád az általam bemutatott eseteket, a legnépszerűbbeken megtalálod a sokkoló aktákat, köztük a magyar Podpeden, mivel vészesen peregnek a 2023-as évből még maradt napok, és a sokkoló akták is betöltött az első születésnapját, szeretnék évvégére egy olyan epizódot is készíteni, amiben röviden bemutatom, hogyan is készül el egy-egy rész, mivel kérdeztétek, illetve lehetőséget adok a kérdések feltevésére is, már amennyiben kíváncsi vagy valamire a műsorral kapcsolatban. Kérdéseiteket feltehetitek a csatornámon ezzel az epizóddal egy időben megjelenő poszt alatt, komment formájában, de e-mailben is a sokkolóakták@gmail.com címen, amit a leírásban is megtaláltok. Mindenkit kérek, hogy e videó alatt kizárólag az esettel kapcsolatos kommenteket osszátok meg, minden mást törölni fogok. Egyébként az áldozathibáztató kommenteket is. Starren a saját Minnesotában, Ramsey megyében található Szent Póli otthonából tűnt el, nyomtalanul. A Szent Póli rendőrkapitányság azonnal munkához látott, hogy megtalálják az eltűnt nőt. A nyomozás során egyre több felkavaró részletre derült fény, melyek mind egy személy körül bontakoztak ki. Ez a személy nem volt más, mint a párja, a 40 éves Joseph Steven Jorgensen. Milyen sötét és rémisztő titokra derülhet fény, ha beleásunk-e férfi életébe? Kiderül az igazság? Megtudjuk, hogy mi történt Manjay-jel? Tarts velem, és ezekre a kérdésekre választ fogsz kapni. A Ramsey megyében fekvő Szent Paul városa nem csak Minnesota egyik legrégebbi városa, de meglehetősen nagy is, több mint 300 ezer lakos otthona. A város számos olyan történelmi jelentőségű hellyel, turista látványossággal is rendelkezik, mint például a Summit Avenue szomszédsága, James G. Hill ház és a Szent Paul templom. A statisztikák szerint 1/124 az esélyed, hogy erőszakos bűncselekmény áldozata, 1/24 pedig, hogy vagyonelleni bűncselekmény áldozatává válj Szent Paul városában. A város lakóinak százezrei megrökönyödtek, halva mi történt Manjay Starrennel, aki 1989. május 23-án született. Volt egy testvére, és egy rövid ideig házas volt. 2023-ban már egyedül nevelte három gyermekét a város egyik szerény házában, mely az otthonuk volt. A szerény körülmények ellenére lehetett volna az a kis ház egy meleg, szerető otthon, ahol békességben és boldogságban élnek. Ezt a képet azon néhány személy beszámolója megerősíti, akik találkoztak vele élete során. Kedves, pozitív, türelmes és rokonszembes emberként írták le, ami minden bizonnyal így is volt. Ám mindemellett démonaival is meg kellett küzdenie, ugyanis életét egészségügyi problémák mellett tiltott élvezeti szerektől való függőség árnyékolta be, melyek külön-külön is összeadódva meg főleg rontották az egyébként sem fényes anyagi helyzetét. 2023. május 1-én a Szent Póli rendőrségre segélyhívás futott be Manjay apjától. Az apa nem titkolta a lánya drog problémáit, sőt, arról is beszámolt, hogy Manjay elhatározta, részt fog venni egy elvonókúrán, annak érdekében, hogy megszabaduljon az életét keserítő függőségtől, ám erre végül nem került sor. Emellett azt is elmondta a férfi a rendőrségnek, hogy lánya egyenesen fél a barátjától, a már említett Joseph Steven Jorgensentől. 2023. április 18-án beszélt utoljára lányával, amikor is az rendkívül ijetnek, már-már paranoiásnak tűnt. A hívást követően a rendőrség nem habozott. Manjay lakására siettek, ám azzal kellett szembesülniük, hogy a nő valóban nincs ott. Ezzel szemben egy férfi, akit a nő egyik gyermekének apjaként azonosítottak, igen, így őt kérdezték ki a rendőrök. A férfi elmondta, hogy rendszeresen látogatja gyermekét, azonban Manny J-ről ő sem hallott egy ideje, és ez aggasztja, ugyanis sosem fordult elő olyan, hogy felügyelet nélkül hagyta volna gyermekeit hosszabb időre. Az, hogy egy ideje nem hallott felőle, tényleg egy rövid időt jelentett, ugyanis azt is megosztotta a hatóságokkal, hogy telefonon többször is beszélt vele a múltban, és Manny J többször más telefonszámról hívta. Utoljára 2023. április 21-én beszéltek. Természetesen a szomszédokat is meghallgatták, hát ha tudnak valamit, ha erről a konkrét esetről nem is, de más aggasztó jelekről be tudtak számolni. Az egyik szomszéd szerint Manny J szeme alatt monokli, nyakán pedig vörös foltok égtelenkedtek. Az, hogy pontosan mikor volt ez, nem tudni, de a szomszédot mindez megrémítette akkor. Meg is kérdezte a fiatal asszonyt, hogy esetleg bántalmazták-e. Ilyen esetekben az áldozatok sokszor tagadásba burkolóznak, ám Manny J nem így tett. Megerősítette a szomszéd gyanúját, aki erre rögtön hívni akarta a rendőrséget, ám Manny J ez ellen már erősen tiltakozott, és azzal indokolta döntését, hogy szerinte ez csak olaj lenne a tűzre, ami valljuk be, nem volt alaptalan félelem. Most nem mennék bele, hogy milyen gyakori a családon belüli erőszak világszerte, és abba sem, hogy az áldozatok sajnos nagyon sokszor nem kapnak megfelelő segítséget a megfelelő időben. Viszont itt hívnám fel mindenki figyelmét arra, hogy amennyiben családon belüli erőszakról szerez tudomást, tapasztalatot, értesítse a hatóságokat, mert az időben érkező segítség életet menthet, a szó minden értelmében. Tudom, hogy nem csak nők lehetnek áldozatai a családon belüli erőszaknak, de ismert egy olyan megmozdulás közösség, alapítvány, mely célja a bajba jutott nőknek való segítségnyújtás. A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület ingyenesen hívható anonim vonalszám az alábbi 0680 505 101. De a nane.hu oldalt felkeresve számos egyéb módon kapcsolatba lehet lépni az egyesület munkatársaival, akár chat formájában is. Visszatérve a nyomozáshoz, ez az információ, hogy Manny J-t valakit bántalmazta, fontos volt. A nyomozók tovább kérdezősködtek, és a ház menedzserét, akit leginkább az itthoni házmester vagy közös képviselő megnevezéssel tudok azonosítani, megkeresték. Tőle megtudták, hogy Manny J-nek van egy Joe nevű barátja, aki annak ellenére, hogy nem szerepelt sem a bérleti szerződésben, sem egyéb más hivatalos módon az életében, gyakran felkereste őt. Még a telefonszámát is meg tudta adni a hatóság embereinek a menedzser, akik le is ellenőrizték azt, és megerősítést nyert, hogy valóban a 40 éves Joseph Steve Jorgensenhez tartozott. A nyomozók egy fényképet mutattak a házmesternek, aki felismerte. Őt látta, mint a nő barátját, számtalan alkalommal a társaságában. Mint ahogyan bizonyára most benned is, a nyomozókban is körvonalozódni kezdett egy olyan bajós kép, ami tragédiával végződött. 2023. május 24-én a házmester, avagy az apartmanok menedzsere tájékoztatta a nyomozókat arról, hogy sikerült megtalálni azt a biztonsági felvételt, amely talán előrébb viheti a nyomozást. A felvételen az volt látható, amint 2023. április 21-én Manny J kiront a lakásból zaklatottan, és szó szerint menekül valaki elől. Hogy ki elől, az pillanatokkal később kiderült, ugyanis Jorgensen követte a nőt, és elkapva gyorsan visszakényszerítette a lakásba. Ez volt az utolsó felvétel, amelyen még életében volt látható a 34 éves nő. Mindez délután 5 óra 55 és 6 óra között történt. De arról, hogy Manny J elhagyta volna újra a lakást, sosem került elő felvétel. Arról viszont igen, hogy a férfi elhagyta a lakást, majd vissza is tért oda, ráadásul több alkalommal is. A felvételek tanúsága szerint a férfi 2023. április 21 és 28-a között összesen 28 alkalommal járt a lakásban. A házmester pedig elmondta, hogy csupán egy kulcscsomó tartozott az ingatlanhoz, ami nyilvánvalóan Manny J birtokában kellett volna, hogy legyen. Az a kulcscsomó, amit minden egyes alkalommal, amikor belépett a lakásba, maga Jorgensen használt. A nyomozókban számos nyugtalanító kérdés felmerült, többek között, hogy vajon mi történhetett a lakáson belül, amikor Jorgensen ott járt? És ami a legfontosabb, hol lehet most Manny J? A biztonsági kamera megörökítette azt is, amint a férfi május 28-án két táskát vagy bőröndöt cipel magával, mikor elhagyja a lakást. Elviszi azokat egy furgonhoz, majd beteszi azokat a csomagtartóba, aztán beül a vezető oldali ülésbe, és nagy sebességgel elhajt. Szerencsére a rendszám jól látható volt, így a rendőrségnek nem volt túl nehéz dolga, hogy azonosítsa a gépjárművet. Pontosan nem derül ki, vagy legalábbis számomra nem, hogy kié volt a furgon, de az biztos, hogy annak kapcsán jutottak el egy férfihoz, aki a család barátja volt. Őt szintén kihallgatták a nyomozók. Az a bizonyos férfi azt mondta, hogy tudott Manny J problémáiról. Nem volt titok, de mindennek ellenére soha nem volt olyan, hogy 24 óránál tovább ne lépjen kapcsolatba a szeretteivel. A nyomozók megtudták, hogy beszélt Jorgensennel is, aki azt állította neki a telefonban, hogy Manny J lement a boltba, de nem tért onnan vissza, és azt, hogy attól tart, Manny J kapcsolatba léphetett egy Cassel nevű férfival, aki árthatott neki. De hogy ezt mégis mire alapozta Jorgensen, nem tudni. De mindenképpen egy gyanús alaknak írta le. A család barátja hozzátette, hogy e beszélgetést követően nem tudott kapcsolatba lépni Manny J-val, nem tud róla semmit. A nyomozók kimondott és ki nem mondott gyanúi egyre inkább kezdtek beigazolódni. Őket sem ejtették a fejükre, és bármit is mondott Jorgensen, azt a tényt, hogy ő maga nem jelentette a barátnője eltűnését, nem hagyhatták figyelmen kívül. A tény, hogy számtalan alkalommal járt azóta Manny J lakásában egyedül, a bőröndök, amiket kicipelt és furgonnal elszállított onnan, egyre bajusabb színezetet kezdtek adni az eddigi információk alapján felvázolt esetleges történtekhez. Jorgensen most még inkább a rendőrség figyelmének középpontjába került. Manny J lakásának szemléjére is sor került a házmester jelenlétében. Ahogy a hatóság emberei bementek, azonnal nyugtalanító felfedezéseket tettek. A tisztek és a házmester észrevette, hogy az egyik hálószoba ablakának üvege a padlón hevert, nyilván kitört. Továbbá a nappali közelebbi vizsgálata során kiderült, hogy a televízió képernyője több helyen is repett. A házmester pedig megerősítette, hogy a televízió ezelőtt épp volt. Ahogy folytatták a lakás megtekintését, a tisztek észrevették, hogy a mikrohullámú sütő ajtaján is be van törve az üveg. Az, hogy a mikróról hiányzott az üveg, viszont a padlón és körülötte nem észleltek szilánkokat, arra engedte következtetni őket, hogy feltakarították. A hálószobában pedig újabb nyugtalanító nyomokra bukkantak. Az ágyneműt részben eltávolították, a matracba pedig lyukat vágtak. Első ránézésre is egyértelmű volt, hogy szándékosan vágtak ki egy darabot belőle. Felteszem azért, hogy valamiféle nyomot tüntessenek el. A matrac lábrészénél lévő vörös foltokból ítélve pedig valószínűleg vérnyomok voltak, amelyektől így módon kívánt valaki megszabadulni. Ezen felfedezések erősítették a gyanút és megalapozták azt, hogy a lakást helyszínként kezeljék, és nem sokára meg is kapták a parancsot, hogy bűnjeleket keressenek és lefolytassák a törvényszéki vizsgálatot, azaz a helyszínelést. Ezt 2023. május 25-én hajtották végre. A helyszínelők alaposan átvizsgálták a lakást, és begyűjtöttek minden lehetséges bizonyítékot. A vizsgálat során megállapításra került, hogy a nappaliban, különösen a kanapén, padlón és a konyha területén jelentős mennyiségű vér volt, amelyet vélhetően sietve igyekeztek feltakarítani. Ezzel egyre egyértelműbbé vált, hogy valaki súlyosan megsérült, esetleg a vérveszteség következtében életét is vesztette a lakás falai között. A helyszínen begyűjtött vérminták analízisa alapján megerősítést nyert a gyanú, miszerint Manny J vére volt az. Folytatva a nyomozást, a hatóságok létfontosságú információkat tártak fel Manny J pénzügyeiről. Kiderült, hogy Minnesota állam pénzbeli segítséget nyújtott számára, úgy gondolom, szociális alapon. A pénzügyi segítséget egy úgynevezett EBT kártyához tartozó számlára folyósították. A kártyával bármilyen élelmiszer vásárolható, tehát dohányáru, alkohol és társai nem. Miután a nyomozók tudomására jutott, hogy Manny J is rendelkezett ilyen kártyával, hozzáférhettek a kártyához tartozó számlához. A vizsgálat egy sor olyan tranzakciót tárt fel, amelyek a 2023. április 21-én történt utolsó ismert észlelése után történtek. Egy ilyen tranzakcióra 2023. május 9-én került sor, ahol Jorgensen Manny J EBT kártyáját használta fel a Speedvánál, amely az 11th Century Avenue északi részén Maplewoodban található. Ugyanaznap használta a kártyát a Valley Creek Plaza-ban, Woodbury-ben. Ott egy meglehetősen különös vásárlást hajtott végre. Bevásárló listája tartalmazott egy felmosóvödröt, két doboz folpakot, papírtörlőt, szemetes zsákot, tisztító folyadékot, ami gondolom folyékony tisztítószer akar lenni, latex kesztyűt és fertőtlenítő törlőkendőt. Ezt bárhonnan is nézzük, rendkívül gyanús bevásárlás volt, és ezt a nyomozók sem gondolták másképp. 2023. május 11-én Jorgensen újabb tranzakciót hajtott végre a kártyával. Ezúttal a KB élelmiszerboltban, ami a St. Pauli Clarence Street-en található. A kártyát egy másik boltban is használta, amely Oakdale északi részén, a 10. utcában található. Ezúttal még több papírtörlőt és folpakot vásárolt, tisztító és fertőtlenítőszerekkel egyetemben. Az, hogy újra és újra ilyen termékeket vásárolt, ráadásul az eltűnt, s már biztosan tudottan legalább súlyosan megsérült Money J EBT kártyájával, egyre megerősítette a gyanút, hogy Jorgensen valami olyasmit tehetett, ami örökre megváltoztatott mindent. Jorgensenen kívül még egy másik szemét is azonosítottak, aki Money J kártyáját használta. Rá csak ZD-ként hivatkoznak. Az ügyészség elrendelte Jorgensen Gmail és Google fiókjaihoz kapcsolódó információk átvizsgálását is. Az adatokhoz hozzáférve, azokat elemezve, a nyomozók az alábbiakra jutottak. Jorgensen április 21-én a jugulális szóra keresett rá. Május 1-én arra, hogy mit tesz a rendőrség, ha eltűnt személyt jelentenek be. Május 3-án arra, hogy hogyan lehet letörölni a sütiket egy androidos telefonról. Május 27-én arra, hogyan lehet eltávolítani a GPS-t egy Lime rollerről. Június 4-én a mészre. Ez azért lényeges, mert a méz többek között kálciumhidroxidból áll, ami erős lúg. A legtöbb lefolyó tisztító, ami a szerves anyagok, mint például a haj, szőr okozta dugulások elhárítására használatos, szintén valamilyen hidroxidot tartalmaz, ugyanis oldja a szerves anyagokat. Vajon miért kereshetett rá? Költői a kérdés, mielőtt valaki megválaszolná. Direkt nem fejtem ki bővebben. A rendőrség tisztában volt ezzel, amihez a számos gyanús körülmény és tárgyi bizonyíték hozzáadódott. Így határozott lépést tettek. 2023. június 26-án egy különleges fegyveres egységet küldtek Jorgensen lakására, hogy letartóztassák. A SWAT kiküldése nem volt indokolatlan, ugyanis ahelyett, hogy megadta volna magát, vagy mentegetőzött, értetlenkedett volna, megpróbálta elbarikádozni magát a hálószobájában. Kilátástalanságában és vélhetően azért, mert érezte, hogy szorul a hurok a nyaka körül, még tüzet is gyújtott. De ennek nem csak ez volt az oka, erre majd később kitérek. A különleges egység tagjai letartóztatták Jorgensent, annak minden hiába való menekülési kísérlete, dulakodása ellenére. Egy alkalommal még az egyik fegyveres fegyverét is megpróbálta megszerezni. Jorgensen mellett két másik személy is jelen volt a lakásban, amikor elfogták. Az egyikük egy ismeretlen nő volt, aki fizikai sérülések nyomait viselte. Több zúzódás, karmolás borította a testét és a nyakát. A nő később elmondta a rendőrségnek, hogy Jorgensen folytogatta és halálosan megfenyegette. Azt mondta neki, a szomszédok nem fogják hallani a sikolyaidat. A másik ember a lakásban Jorgensen lakótársa volt. A Jorgensen és a rendőrség közötti patthelyzet alatt ő a saját hálószobájában rejtőzött el. Ő nem állt ellen a rendőr intézkedésnek, gyorsan őrizetbe vették. Később a St. Pauli rendőrkapitányságon a lakótárs vallomást tett. Kijelentette, hogy régóta ismeri Jorgensent. A hétfőtől péntekig tartó munkaideje miatt minimális volt a kapcsolata a férfival, vagy azokkal a nőkkel, akiket Jorgensen a lakásába vitt. Ezeket az eseményeket követően a tisztek kikérdezték ZD-t, Jorgensen egyik barátját. Ő volt a másik személy, aki szintén Money J EBT kártyáját használta. A beszélgetés során ZD feltárta, hogy csak egyszer vagy kétszer találkozott Money J-jel, hangsúlyozva, hogy nem állt szoros kapcsolatban vele. ZD szerint, amikor a nőről érdeklődött, Jorgensen arról tájékoztatta, hogy bekerült a nő a pszichiátriára. ZD továbbá közölte, hogy Jorgensen adta át neki az EBT kártyát, és azt hitte, Jorgensennek volt engedélye használni azt. Ezen kívül a rendőrök kikérdezték a Jorgensen lakóhelyén lévő házmestert is, aki elmondta, hogy több panaszt nyújtottak be 2023. május 15-e vagy 16-a körül a Jorgensen lakásából áradó bűz miatt. Olyan volt, mint a poshat te és a használt pelenka keveréke, nagyon erős szag volt, mondták. A szag átjárta az egész épületet. A házmester úgy írta le, mint egy döglött állat bomlásából származó szagot. Továbbá elmondta a rendőröknek, hogy ő és egy karbantartó kollégája megpróbáltak bejutni május 18-én Jorgensen lakásába, de az nem nagyon örült neki. Azt pedig, hogy az egyik hálószobába bemenjenek, fizikailag is megakadályozta. Nagyon úgy tűnt akkor nekik, hogy az elviselhetetlen szag onnan származik. Elmondták neki és a lakótársának, hogy egy hetük van arra, hogy kitakarítsák a lakást. Ezt be is tartották. De annak is a szemtanúi voltak, hogy Jorgensen nagy fekete táskákat cipelt le a lakásából. Ez a vallomás rögtön felvetett annak lehetőségét, hogy akkor Jorgensen egy holttestet szállított. Jorgensen lakásának további átvizsgálása során a szekrényben talált vérnyomok is ezt a gyanút erősítették tovább. A vér átszivárgott a szőnyegen, és egyéb, vélhetően testnedvek, illetve a férgek jelenléte is növelte annak lehetőségét, hogy egy oszlásnak indult emberi testet tároltak ott korábban. Ráadásul a tűz kiindulási hely is a szekrényben volt, tehát feltételezhetően Jorgensen azért gyújtotta a tüzet, és épp azért a szekrényben, amikor rátörtek a fegyveres csapatok, hogy ezeket a nyomokat megsemmisítse. De szerencsére nem járt sikerrel. Ezeken a nyomokon túlmenően találtak két lakatkulcsot is. Jorgensen híváslistáját és telefonját, illetve annak adatait átvizsgálva rábukkantak, hogy egy raktárépület közelében tartózkodott a cellainformációk alapján május 18-án. Ennek fényében a nyomozók hamar megkapták a parancsot, hogy átkutassák a kérdéses raktárt, vagy esetleg szeméttárolót, nem tudom pontosan, hogy mi volt ez a hely. 2023. június 28-án, két nappal Jorgensen letartóztatása után a nyomozók a tárolóegységhez indultak, és amikor a helyszínre értek, egy jellegzetes és szörnyű szag csapta meg az orrukat. A bomlóhús szaga. Az egyik kulcs úgy tűnt illik az egyik lakatba, de a nyomozók végül levágták a lakatot. Belépve a helyiségbe, egy nagy hűtőt pillantottak meg, illetve voltak még ott zsákok, táskák is. Az egyik táska épp olyan volt, mint amilyet Jorgensen vitt le Manny J. lakásából. Továbbá találtak olyan tisztítószereket is, mint amilyeneket Jorgensen vásárolt korábban Manny J. kártyájával. A törvényszékiek irányítása alatt két hűtőtáskát és egy táskát távolítottak el óvatosan a helyiségből, amelyek a szörnyű bűzt árasztották. A több réteg műanyag miatt nem tudhatták, mit rejtenek, mielőtt elszállították volna azokat az orvos szakértői hivatalba. Ott első körben röntgenvizsgálatnak vetették alá a csomagokat, melyek révén kiderült, ahogy mindenki sejtette, emberi maradványokat rejt a több rétegű műanyag csomagolás. A nagyobb hűtő egy ember törzsét, míg a nagyobb zsák a karokat és a lábakat tartalmazta. A kisebb hűtőgépben pedig egy fej volt. Ezt követően a Remzi megyei orvosszakértői hivatal patológusa végezte el a boncolást a talált maradványokon. Az első maradvány részletet, a törzset, gondosan eltávolították a nagy hűtőből. Számos réteg folpakba és több zsákba volt csomagolva, mellyel igyekeztek örökre eltitkolni a szörnyű tettet. A továbbiakat nem részletezem. A patológus megállapította, hogy a talált emberi maradványok az eltűnt 34 éves nő, Manny J. Starren földi maradványai. Az azonosítást az ismert tetoválások és fogászati leletek alapján végezték el. A halál okaként gyilkosságot állapítottak meg. Ezt követően a nyomozók újra megnézték a biztonsági kamerás felvételeket, különös figyelmet fordítva azokra a zsákokra, amelyeket Jorgensen távolított el az épületből. A rendelkezésre álló tárgyi és közvetett bizonyítékok fényében a hatóságoknak megalapozott gyanúja van, hogy Jorgensen saját lakásán belül feldarabolhatta Manny J. élettelen testét, majd a darabokat a korábban leírt módon becsomagolhatta. Jorgensennek több váddal kell szembenéznie Manny J. halálával kapcsolatban. Gyilkosság, gyújtogatás, fenyegetés, hatósággal szembeni erőszak vádjával. 2023. június 30-án délután Jorgensen bíróság elé állt. Az eljárás során csak ingatta a fejét, reagálva arra, hogy az ügy részleteiről beszámoltak és ismertették a vádakat. A Jorgensen bíróság elé kerülése napján tartott sajtótájékoztatón Mike Ernster rendőrőrmester ismertetett egy a folyamatban lévő nyomozás során kialakult jelentős fejleményt. Kiderült, hogy egy másik nő, aki szintén eltűnt, Jorgensen volt barátnője. Utoljára 2021. júliusában látták, nem más társaságában, mint maga Jorgensenében. Érdekes módon a távollétéről korábban nem számoltak be. Egy július 7-i sajtótájékoztatón elhangzott, hogy ennek az eltűnt nőnek megtalálták a maradványait egy másik raktárban, Minneapolis északi részén, 30 mérföldre onnan, ahol Manny J. holttestét felfedezték. További részleteket még nem közöltek ezzel a második áldozattal kapcsolatban, de széles körben úgy vélik, hogy Jorgensen a felelős az ő haláláért is. A források ezzel egyébként be is fejezték az ügy említését, de kicsit utána járva beszereztem néhány bírósági dokumentumot. A tárgyalás november 2-án folytatódott, de érdemi információ nincs az üggyel kapcsolatban, azon kívül, hogy majd 2024 közepén fog folytatódni a tényleges tárgyalás, köztük a szakértők meghallgatásával. Amit jósolni lehet, hogyha végül bűnösnek találják, Jorgensenre 40 év szabadságvesztés várhat. Még ha mi nem is, sokan ismerték és szerették Manny J. Starrent, azaz Manny-t, ahogy a hozzá közel állók hívták. Emlékezzünk meg róla. A családja által tartott búcsúztatójáról idézek. Manny soha senkit sem látott csúnyának, mindig mindenkiben megtalálta a szépet és a jót, akivel csak találkozott. Mindig segített, ahol csak tudott. Három gyermekét, szüleit, nagymamáját, testvérét, sok más családtagját, barátját kellett búcsú nélkül itt hagynia, akiknek örökké hiányozni fog. Nyugodjon békében!